Jó, tehát Rogers terápiájánál tartunk most. Rogersnél nagyon fontos az én kép, én ideális, valós én fogalma. Én kép az, ahogy én látom önmagamat, ahogy értékelem önmagam. Tulajdonképpen az én kép az, ami meghatározza, hogy hogyan viselkedem. És egy szűrő, hogy a tapasztalatomban mit engedek be. Előfordul az is, hogy a valóságot torzítom, hogy fent tudjam tartani a saját én képemet. Ugye akkor torzan engedem be ezeket a tapasztalatokat, tulajdonképpen szűrőként működik az én kép, minden erőmmel azon vagyok, hogy ezt fenntartsam. És nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen a spirituális élmények is ezt az én képemet rombolják. Tehát majd tanuljátok az elhárító mechanizmusoknál, nem csak lefele hárítunk, hanem fölfele is, mert ezek a tapasztalások, élmények, ezek mind az én képünket veszélyeztetik. És minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a saját én képünket fenntartsuk. Jó, tehát az én kép az egy ilyen belső kép, ahogy én látom önmagamat. És a lelki zavarok háttere Rogers szerint az az, hogy a tapasztalatok távol vannak az én képtől, és így alkalmazkodási zavarok alakulnak ki. Ugye folyamatosan védekezem az igazságtól, mert lehet, hogy szorongató az az igazság. Én fönn akarom tartani a saját én képemet. Ha az én kép rugalmas, akkor létrejön egy összhang. Tehát, hogy nem a tapasztalatokat, a valóságot torzítom, hanem az én képemet rugalmasan alakítom a tapasztalásokhoz. Jó? Én ideál, Rogers szerint, az az én, aki szeretnék lenni, tehát a fejemben lévő ideális én, és valós én, aki a realitásban létezik. Rogers szerint abból fakadnak a problémák, főleg az önértékeléses problémák, hogy az én kép és az én ideál túlságosan távol van egymástól. Úgyhogy, ha az én képem nagyon messze esik az én ideáltól, akkor azt élem meg, hogy alacsony önértékeléssel vagyok önmagam felé. Viszont, hogyha az én ideálom és az én képem nagyon közel van egymáshoz, ugye?
Csak ide kapcsolódik, hogy rajtnak a szupereknek mennyire helyettesíthető az én ideálhoz?
Szerintem nem ugyanaz. Nem az. Nem. Az én ideál egy fejemben lévő én, hogy milyennek kéne lennem.
Igen, de valóban a szuperego is azt látom, hogy...
Én nem mondanám annak. Nem. Nem tudom összemosni, mert annyira nem ismerem a szuperegót, csak amit itt tanultam. Szerintem ez nem ugyanaz. Elmesélek egy esetet, jó? Van egy kliensem, aki nagyon mélyen depressziós, és amikor csináltunk egy képet vele, akkor megjelent az ő én ideája. És annyira érdekes volt, hogy ő ott ült mondjuk egy kertben, és három telekkel arrébb ott volt a ragyogó, mondjuk nevezzük Péternek, mosolygó Péter tele energiával, így a gyerekével, és hogy neki ilyen iszonyú messze volt az én ideája, és a képben azt csináltuk, én képet használok, holnap fogjátok tanulni, hogy az ő kis énjét, a valós énjét, vagy én képét oda mentettem az én ideájához. És kezet fogtak, megberegették egymás vállát, iszonyú messze volt, és ettől nagyon mélyen volt az önértékelése. És különböző akadályokon ment át, amíg eljutott az én ideájához a képben is.
Tehát akkor még ide az csak annyit, hogy meg akarom érteni, hogy mi az, amit ez a rendszer én ideál alatt nevez, vagy hívunk. Tehát akkor gyakorlatilag az én ideál az olyas valaki ebben a rendszerben, akinek én meg akarok felelni?
Nem. Akivé szeretnél válni. Aha.
Ez különböző.
Tehát van a fejedben.
Felelni, hogy a szuperhoz állna, azért van ott, hogy engem arra összegyűjtjük, ja, 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 hogy én olyan legyek.
Aha.
De gyakorlatilag ez egy valójában egy jobban elfogadható dolog.
Aha. Én ideál az, ami a fejedben létezik, hogy neked jó apának kéne lenned, neked valami más kéne dolgozni. Tehát vannak ilyen hiedelmeink, gondolaték, hogy milyennek kéne lennem, mert most nem vagyok olyan.
Én úgy látom, hogy a szuperego és az én ideál valamilyen szinten összemosódik. Nem egészen lehet szép választani, legalábbis
ami... Nem tudom, nekem nem. Nekem nem. De el tudom fogadni, hogy te össze tudod hozni. Kicsit hangosabban, hogy hallják a fiúk is.
Gyakorlatilag a
társadalmi normák egy személyiségbe beépített. Én is így gondolom, ez egy felettesebb dolog. Uh-huh. Az én ideál pedig a fejemben lévő
megfelelnek a társadalmi elvárásainak, vagy nem, de ez már egy beépített mechanizmus.
De mégis a szuperego nem csak a társadalom elvárásainak akar megfelelni, hanem saját magának is, nem?
Tehát hát ez már önmagam, tehát hogy pont az által, hogy beépült, ugye ez arra gyerekkorban zajlik kb. 6 éves korig, ezáltal ez a lelki ismereti funkció ellátja azt, amit mondjuk korábban csak az apa meg az anya visszajelzései arról, hogy az én törekvéseim, megnyilvánulásai megfelelnek a társadalmi normának.
Az amikor a külső szabályok beépülnek, belső szabályokra és állandóan kontrollál. No. Jó, amikor az én ideál és az én kép nagyon közel van egymáshoz, olyan vagyok, amilyennél kéne válnom, amilyen szeretnék, oké vagyok, akkor előfordul, hogy dőfös lesz valaki. Felsőbbrendű. Ismeritek a figurát? Oké. Na. És íme a Rogersi 3-as. Ő azt mondja, hogy a terápia akkor tud megvalósulni, hogyha a terapeuta részéről feltétel nélküli elfogadás van, empátia és hitelesség. Ugye? Terapeutának a kongruenciája, vagy önazonossága. A feltétel nélküli elfogadás tulajdonképpen egy pozitív érzelmi odafordulás a kliens felé, abszolút feltétel nélkül, és itt jön be a non-direktív hozzáállás. Nem akarom irányítani a folyamatot sem, őt sem, ami benne van, és amit érez, az oké. Szent és sérthetetlen és jogos. Az empátia tulajdonképpen az együttérzés, amit ugye a hallgatással, tükrözéssel és tisztázással tudok elérni. A tisztázás fogalmát még nem tisztáztuk. A tisztázás tulajdonképpen, amit a kliens mond, és abból te kihallasz, azt mondod vissza a kliensnek így tisztán. Sokszor mond, igazán nem látja át, hogy mit mond, tulajdonképpen úgy hívjuk ezt, hogy összefoglaló tükrözés. És az nagyon fontos itt, nagyon fontos kritérium, hogy az ő szavaival foglalod össze. És nem a te gondolatodat mondod, hogy hopp, ez nálam most felé lett benne a kisfiúi én rész. Azt mondod csak vissza, összefoglalva, tisztázva, amit ő mondott. Jó, hitelesség a harmadik kulcspont. Az azt jelenti, hogy kongruens a terapeuta, önazonos, vállalja önmagát, ezzel egy mintát mutat a kliensének. Tulajdonképpen amit gondolok és érzek, azt mondom ki a számon. Jó, ez a kongruens, egybeállt személyiség. És erre is tanítjuk, ugye? Mondja, Dildi. Aha. Én csak a belső érzésemet mondom, hogy én mit érzek, de nem a gondolatomat, hogy mit gondolok arról, amit te mondasz. Ez oké így? Tehát én mondjuk szorongok, de azt nem mondom, hogy azért szorongok, mert nem értek egyet azzal, amit te most mondasz. Vagy szorongást élek meg, amikor ezt mondod, de oké az, amit te mondasz. De általában a terapeuta ritkán nyilvánul meg, ritkán reflektál arra, amit az illető mond. Tehát ő csak elfogad és tartja a teret. Jó, ugye Rogersnek ez az előző három volt az alappillérje, viszont megfogalmazott több olyan pontot, amire azt mondta, hogy a sikeres terápiának a feltétele, ez a következetesség, az, hogy nem maradnak rejtett érzések, tehát minden érzés vállalható, a pozitív viszonyulás, ez tulajdonképpen a pozitív odafordulás, ez a meleg, gondoskodó légkör, érzékenység, a folyamat elfogadása, ami benne van tulajdonképpen a feltétel nélküli elfogadásban, és kiemeltem az önismeretet. Mondjad. Következetesen azt teszem és mondom, ami van bennem. És következetesen megyek végig a... Tehát viszem ezt tovább. Ennyi.
De ami bennem van, az a jelens
jelen van. Mindent. Tehát, aha. Jelen vagyok. Elfogadom a kliens különféle arcait. Nem értékelek és nem minősítek. Nem mondom neki semmit, hogy én erről meg arról mit gondolok. A hatékony kommunikáció feltételei Rogers szerint aktív hallgatás. Itt tulajdonképpen a cél a probléma feltárása, tudatosítása. A terapeuta adhat egy kezdő nyitást, egy kezdő kérdést akár. Megengedem az érzelmeket, hogy jöjjenek ki, illetve ezt erősítve a tükrözést használom. Itt használom az összefoglaló tükrözést, amiről az előbb beszéltünk, és ezt a terápiás kommunikációban fogjátok begyakorolni. Mormoring, tehát amikor egy-egy szót mondok vissza neki, egy-egy szót tükrözök vissza. Nagyon fontos a szemkontaktus, tulajdonképpen az a figyelem, amit adok a kliensennek, az hozza ki belőle és bontja ki belőle, ami benne van. És pontosítást kérek a klienstől. Ez tulajdonképpen meg is erősíti őt. Kíváncsi vagyok, figyelem, és tudni akarom, mi van benne pontosan. Fontos a megerősítő reagálás. Erre majd fogunk gyakorolni ebéd után egy kicsit. Ez a TK-ban a hümmögés, bólogatás esetleg. Ezzel megerősítem, hogy ott vagyok, vele vagyok, értem. Itt érdekes, hogy a TK-ban a hümmögést helyezzük előtérbe az aházással szemben. Ilyen szőrszál hasogatunk. Vagy kipróbálhatjátok, hogyha azt mondjátok, hogy mondjátok csak, hogy hol rezeg. Figyeld a testedet. Aha. Ugye itt a mellkasodnál rezeg, és most mondd azt, hogy aha. Aha, hol rezeg nektek? Torokban? Akkor tök jó. Aha, aha, nekem nem rezeg. Aha, tehát hogy valahol itt fönt vagyok. Ugye az aha, itt fönt vagyok, szívben vagyok. Tehát a szív energiáit rezgetem, és ezáltal az együttérzés, a meleg odafigyelést erősítem. Amit itt elmondunk egy terapeutáról, az tulajdonképpen a nyitott szív állapota. Itt rezegtetem az energiáimat. És vannak az úgynevezett ajtónyitó kérdések, amik segítenek tovább lendíteni a klienst, illetve bemélyíteni a folyamatát. Csoportban a Rogers terápiát Encounter csoportban gyakorolják, illetve így hívják. Angolban két szó van a találkozásra. A to meet, ugye az a találkozni valakivel, a hétköznapi értelme, és az encounter az egy ilyen mély belső lelki találkozást jelent. Ez tulajdonképpen az összetalálkozás, amikor két nyitott szív találkozik. Ez akkor valósul meg, amikor mély, őszinte együttlét jön létre álarcok nélkül. Tehát a szerep személyiségeinket félretéve találkozunk össze a másikkal. Ez a legmélyebb megnyílás két ember között. Tulajdonképpen itt teljesen lemeztelenedünk másik előtt lelkileg, és van olyan encounter csoport, ahol fizikailag is. Tehát amikor abszolút vállalom magamat, így, ahogy vagyok. Fizikai, testi, szellemi szinten. Ez egy folyamat, szóval nem úgy kell bemenni, hogy rögtön ezt. Na. Nagyon mélyen figyelmet kérek tőletek. nagyon mélyen, ez itt és mostban vagyunk ilyenkor, ezt éljük át, és ilyenkor valósul meg a testvériség, az egyenlőség, és érzünk egy ilyen mélységes szentséget a másik ember léte és önmagunk léte felé. Enkanter csoportnál, ugyanúgy, mint a két személyes terápiában, nagyon fontos a vezető személyisége. Tehát akkor tud valaki ide vezetni egy csoportot, ha már önmaga itt van, vagy volt, és megélte ezt, és képes volt legalább egyszer lemesztelenedni már. Ugye ruhában nem nagyon lehet embereket lemesztelenítetni. Tehát egy lelki értelemben sem elég nehéz. És azt mondják, hogy ez a legegyszerűbb csoportvezetési módszer, semmit nem kell csinálni a csoportvezetőnek. És ez a legnehezebb is, pont emiatt. Azt mondja a csoportvezető, hogy mi most azért jöttünk össze, hogy találkozzunk. És így indul a csoport. És tulajdonképpen csak facilitálja a csoport folyamatot, de nem irányít, nincs iránya. Abszolút a csoport tagok mondják meg, hogy merre menjenek, mi történjen. Nem. A Honti Laci néha szokott csinálni ilyet. Rogers egyébként a 80-as években tartott Magyarországon csoportokat, és azt tudom, hogy ilyen több száz fős volt. És nagyon érdekes, ami nekem meglepő volt, hogy ezek a csoportok egy-két naposak. Tehát nem egy ilyen hosszú folyamat. Ez olyan döbbenetes, hogy egy-két nap alatt eljutnak erre a szintre.
Most volt Szegeden Rogers-i konferencia, ilyen jubileumi, és az is két-három nap volt, és erről szólt. Tehát a program az volt, hogy van nagy csoport, meg kis csoport, ennyi volt a program. Ja. És az végig ilyen ebben
a És hogy értetett, ebben van egy írás arra, hogy például egy ilyen Encounter csoportban az egyik illető, egy résztvevő, két óra után oda ment a terapeutához megkérdezni, és mikor indul a csoport? És mondta, hogy már két órája elindult. Szóval ez olyan furi.
Vannak ilyen NIA táborok egyébként.
Aha.
Lehet, hogy ez csak nőknek van, nem tudom.
Milyen tábor?
NIA.
A NIA az egy táncmozgás. Aha. Az, az nem ugyanez.
De nem feltétlenül táncol, csak ott is azt mondta, hogy az első dolguk volt, hogy le kellett vetkozni, és a régi a lány az egy ilyen 100 kilós valaki, és ha ezt ő meg tudta csinálni, bár viszonyatosan vállalja magát, szóval döbbeletesen, mennyire jó a csoportban volt egy csoportosa. És azt mondta, hogy elküldi, hogyha lesz ilyen, mondtam, hogy jó.
Aztán NIA nem erről szól főleg, lehet, hogy valamelyik NIA vezető, Encounter, fán. Jó, és megfigyelték, hogy ezeknek a csoportoknak van egy folyamata. És ezek a csoportok mindig ugyanazokon a fázisokon mennek végig. És ezek a fázisok, azt hiszem 15 lépésre bonthatók. Mikor elkezdődik, akkor van egy ilyen kószálás. Kicsit beindul egy ilyen káosz. Nem igazán tudják, hogy most mi van, most ki vezeti a csoportot. Egymás mellett beszélnek, nem hallják meg egymást. Nagyon fura helyzet. Nem vagyunk ehhez hozzászokva a hétköznapokban. Utána elkezdenek ellenállni a személyességgel és az intimitással kapcsolatban. Itt tulajdonképpen még a társadalmi personáljuk, személyiségük vesz részt. Tehát még fönt van a társadalmi maszk. Aztán elkezdenek beszélgetni a múlt érzéseiről, ugye az itt és most helyett, amire a csoport hív, az ott és akkorról már beszélgetnek. Tehát előtérbe kerülnek az érzések, de még csak a múltról beszélgetnek. Aztán elkezdenek az itt és mostról beszélni, de először csak a negatív érzelmeket mondják. Kibeszélhetik a csoportvezetőt, vagy valaki harmadikat. Jó, ez tulajdonképpen a biztonságot próbálja, hogy megengedhetem-e magamnak azt, hogy kimondjam az itt és mostot. Először negatívval kezdjük, ezt nem tudom miért, először az működik. Ötödik lépésként elkezdenek beszélni a személyes dolgokról. Elkezdik mondani, hogy mi van velük valójában. És a hatodik lépésben jön meg az, hogy az itt és most valóságának az érzelmeiről beszélnek. Tehát itt és most mit okozol? Te bennem, vagy az mit okoz bennem? És ekkor, amikor megérkeznek az itt és mostba, akkor indul be a csoportban a gyógyító képesség. Tehát maga ez a folyamat, amin átmennek, végül oda megy, hogy a csoportnak a gyógyító képessége kerül előtérbe, az alakul ki. Ami által beindul egy önelfogadás, és elkezd változni a személyiség. Tehát elkezd gyógyítani a csoport folyamat. És hogyha marad még olyan ember, aki még nem jött be ebbe az itt és most valóságba, és még nem mondta ki, hogy mi van éppen most benne, még nem vállalta az érzelmeit, akkor meghívják arra valamilyen módon, hogy ő is levesse a maszkait. Tehát egy ilyen csoportban, amikor mindenki kezd lemesztelenedni, ugye nagyon furcsa, hogyha valaki ruhában marad. És valamilyen módon elkezdik arra inspirálni, hogy ő is vegye le a ruháját. Ez most képletes a lelki értelemben. Ez a maszkok széttörése fázis. Bocs. Jó. Egymástól mindig visszajelzést kapnak magukra is. Folyamatos feedback megy. És ezáltal beindul a szembesítés, a konfrontáció folyamata, ami legtöbbször ugye elég negatív, nagyon fájdalmas szembenézni önmagunkkal. Kialakulnak a csoporton kívül a segítői kapcsolatok. Tehát, hogy egymásra találnak emberek, és a csoporton kívül is segítik, gyógyítgatják egymást. És végül 13. lépésként megvalósul ez az encounter összetalálkozás, és ez a pont az, ami a legnagyobb, legmélyebb változást hozza. Tehát ennek az átélése, amikor lélektől lélekig mesztelenül állott a másikkal az ember. Ugye itt olyan mély elfogadás van a másik részéről, és önmagam részéről, és önmagam felvállalása, teljesen mesztelenül, hihetetlen változásokat indít be. Itt már kifejezem a pozitív érzelmeket is az itt és mostban, megélem a közelség élményét, és beindulnak a személyiség és viselkedés változások a csoporton belül. És ez folytatódik aztán kívül is a hétköznapi életben. Benne van a jegyzetben, tehát ez a folyamat benne van kifejtve a jegyzetben, jó? De nagyon szeretnétek, írhatjátok is. Na, és a Rogers-i módszereket az empátia a laborban tanítják a terapeutáknak. Ezt a Rogers-i módszerek tanítására dolgozták ki, ugyanakkor ma már más terápiás technikákat is tanítanak ezzel a technikával. Tulajdonképpen a második, harmadik évben lévő terápiás kommunikáció tréning egy empátia labor. Meg amire egy párra jártak külön TK-ra hozzánk vagy a Bencéhez, az egy empátia labor, ahol tapasztalati tanulás történik, ezeknek a technikáknak a gyakorlása, kigyakorlása, mert alapvetően nem így működik az ember. Tehát hétköznapi szinten állandóan megítélünk, minősítünk, észrevétlenül, tudattalanul. Ezt gyakoroljuk be itt a TK-n is. Ez triádokban történik, amikor a három szerep, az a kliens, a terapeuta és az observer, vagy más néven megfigyelő, és mind a három szerepben megéled önmagadat. Tehát egyszer terápiázod a másikat, és a harmadik fél visszajelez rád. Arra tanítunk, hogy a visszajelzést tisztán és konkrétan ad, tehát ezen a szinten, ami nagyon sokat segít a terapeutának fejlődni, ha tisztán és konkrétan pozitívba fogalmazod meg. És utána szerepcsere. És ez így pörög körbe. Tehát minden egyes gyakorlatot mind a három szerepben kipróbálsz. És a terapeutára folyamatos visszajelzés megy az itt és mostban. Ezáltal tudatosodik és éberré válik arra, hogy mit művelő terápiázás alatt. Mikor a fejében az van, hogy hát ő nem is ítél meg is, ő teljesen elfogad, és akkor kiderül esetleg a visszajelzésből, hogy a saját gondolatait mondta vissza a kliensnek. Tehát, hogy erre rá kell tanulni, mert hogy nem így jár az agyunk. Hogy csak a kliens szavait mondom vissza, csak az ő megfogalmazásaival. Jó, és azt mondtam, hogy ma már más terápiás technikákat is tanítanak itt. Mi ezt triádokban tanuljuk, úgy, ahogy a Rogers alapvetően bevezette, de Magyarországon viszont sok technikát úgy tanítanak, hogy triádban, illetve diádban, de az egész csoport előtt. Tehát az egész csoport jelez vissza rád, hogy hogy gyakorlod a másikkal. Ilyen is ritkán előfordul nálunk is. Csak az egy nehezebb helyzet kiülni és terápiázni valakivel, és az egész csoport jelez vissza, meg kevesebb a lehetőség begyakorolni mindenkinek. Hallottatok a Rogers iskoláról, személyközpontú oktatásról? Ugye a Rogers-i módszert átültették az oktatásba is, amikor azt mondják, hogy az a tanuló központú iskola, tanulás, ott a tanár ugyanúgy, mint a terapeuta, empatikusan együtt érez, elfogad, és hiteles, ritka. És a tanár az nem tanár, hanem tanulás facilitátor. Nagyon szép neve van. David Espinek voltak kutatásai erre nézve munkatársaival, és azt látták, tehát ők ezt mérték is, hogy ez az empatikus légkör teljesítményben is sokkal magasabb számokat produkál. Tehát nőtt a produktivitás, új viselkedésmódok épültek be a tanulók közé, azt mondták, hogy több lett a szóbaállás a másikkal, és több lett a mozgás, ez annyira fura volt, vagy attól, hogy felszabadultak, így hirtelen így kinyílt a lelkük, és többet mozogtak is. Ugye a mozgás, motion, az emotion szó nagyon hasonló, illetve abból ered. Tehát, hogy a mozgás beindítja az érzelmeket. Itt a vissza. Ja, és az volt egy nagy felfedezés, hogy ez a módszer tanítható. Tehát, hogy bármelyik talált meg lehet tanítani arra, hogy ő facilitátor legyen, és ne tanár. Jó, itt összeszedtem, hogy a hagyományos iskola hogy is néz ki a Rogers-ivel szemben. Itt ugye a tanár a tudás birtokosa, a diák pedig passzív befogadó, van egy aláfelé rendelt viszony a szerepek között. A tanár a hatalom birtokosa, és a diák pedig engedelmes, a szabályokat betartja, vagy nem. Minimális bizalom van a tanár részéről, nem bízik a tanulóban. És ezt folyamatosan ellenőrzi. Dolgozatok, feleltetés, folyamatos ellenőrzés történik. A tanár félelemben tartja a tanulót, hogy a különféle intők, osztályzatok, igazgatói, rovó, ugye volt valami hasonló, vagy van, pecsétes intője. Ja. Hierarchiája van ezeknek a büntetésfokozatoknak. És tulajdonképpen ez a modern rabszolgaság, amiben tartjuk a tanulókat ezzel. Tehát azt gondolja, hogy a félelemben tartással ő tud irányítani. Ezért tartja félelemben, hogy ő tudjon irányítani. A diák nem egy aktív alkotó ebben a folyamatban, tehát nincs beleszólása, hogy mit tanul, hogyan tanul, hogyan értékelik, ő passzívan vesz részt. És tulajdonképpen az egész embernek nincs is helye, csak az intellektusának. És tulajdonképpen csak ezt fejlesztjük. Na, és csak ezt értékeljük. Ezzel szemben a Rogers-i személyközpontú iskola. Itt középpontban a tanuló van, aki ugyanúgy, mint a kliens, szent és sérthetetlen. A tanár megosztja a tanulási folyamat felelősségét, ami azt jelenti, hogy együtt dolgozzák ki a tanmenetet, az értékelést, és a tanulóban megbízik, tehát ott van a bizalom, és rábízza, hogy miben akar ő fejlődni, ezáltal arra ösztönzi, hogy döntési helyzetbe kerülhessen. Arra ösztönzi, hogy a tanulási forrásokat felkutassa. Az én gyerekeim például a Waldorf iskolába járnak, és ott nincs tankönyv, nagyon hasonló. Ők írják a tankönyvet, és amikor így felsőbb évfolyamokban van házi feladat, az kutatásnak hívják, arra ösztönzik őket, hogy lexikonokból, meg könyvtárból szedjék össze. És aztán vannak olyan gyerekek, ahol az internet már ott van a családban, hogy sajnos az internetet használják, de alapvetően az a cél, hogy itt a saját erőből, erőfeszítéseket élve rakják össze a kis tudásanyagot. Egymás, szóval felkészülnek egy anyagból a kutatás során, mindenki más kap, és aztán előadják a másiknak, és tulajdonképpen egymástól tanulnak. Hihetetlen ösztönző, és nagyon kreatív. Hihetetlen, mit művelnek. Na. Arra ösztönzik még őket, hogy saját tanulási programot dolgozzanak ki, tehát, hogy azt tanulják, abban fejlődjenek, amiben szeretnének is jobb. Tehát kifacilitálják belőlük azokat a képességeket, amiket hordoznak a tanulók. Ugyanaz a hasonlat illik erre is, mint hogy ugye a folyó folyik, és a hagyományos iskola ugye barikádokat épít, terel, erre megy, ne arra, és ugye mindenkit egyformán. És itt pedig ebben a személyközpontú iskolában nem terelek, csak hagyom folyni azt a gyereket, hogy arra menjen, merre, na, arra menjen, amerre belőle jön, maximum a köveket segítek neki kivenni. Empatikus légkör van, és a fókusz a tanulási folyamaton van, tehát a hogyanon van, és nem a tartalmon. A tartalom az másodrendű kérdés lesz. És itt a külső szabályokon, külső fegyelmezéseken túl, vagy azok helyett a belső önfegyelemre építenek. A tanulók önmagukat értékelik, de külső visszajelzések alapján, és a visszajelzéseket a tanártól és a tanulótársaktól is kapják. No. Egyéb humanisztikus terápiák. A gestalt módszer, a co-counseling, fókuszolás és az egzisztenciális terápia. Amik szintén ebben a korszakban jöttek létre, és a humanisztikus alapelvek szerint fejlődtek ki. A gestalt módszer atya Fritz Perls, ő analitikus pszichoterapeutaként dolgozott, és a 60-as, 70-es években Kaliforniában az Ezelen intézetben alkotta meg a gestalt módszert. Tudjátok, mi az, hogy gestalt? Na? Alak. Aha. Tehát, hogy az, hagyja az itt és mostot történni, és ami alakot formál belőle, kiemelkedik, azért alak. Alak. Kö-kö-kö. Nem alap, alak. Az alak az alap. Egyébként Kaliforniában volt a humanisztikus pszichológiának a központja, itt az Ezelen intézetben. És nagyon népszerű lett hirtelen a gestalt módszer. Nagyon erősen itt és most fókuszú, tehát nagyon behoz a jelen pillanat valóságába. Nekem nagyon meditatív, tehát hogy egy gestalt csoport működik, teljesen az itt és mostra fókuszál, és én így hirtelen így megérkezik az ember a jelen pillanat valóságába. Alapvetően azt gondolom, hogy az összes spirituális hagyomány itt kezdődik. Fritz Perls nem ment tovább spirituális irányokba, viszont ez nekem ugyanaz, mint amit a testfókusz éberséggel mond a buddhista hagyomány. Jó, tehát ez erősen jelenbe hoz. Ezáltal, hogy a jelenben vagyok az itt és mostban, megnyit önmagam előtt. Ugye felvállalom az érzéseimet, hirtelen elkezdem figyelni a testemet, hogy mi zajlik benne. És amit ez okoz, ez tulajdonképpen egy teljes éberség és tudatosság a jelen pillanatomra, hogy hogyan élem meg most önmagamat, a pillanatot. És mindezt a testfókusz éberséggel teszi. Tehát amikor egy terápiában mondjuk egy kliens beszél arról, hogy mi történt vele, amikor a férje hazajött és dühös volt, vagy éppen valamilyen családi történés történt, és közben mondjuk lóbálja a lábát, akkor egy gestalt terapeuta nem reagál vissza a történésre, ugye az nem az itt és most, ez a múlt, hanem erősen behozza a jelenbe, és azt mondja, hogy észrevette, hogy a lábát ilyen erősen lóbálja most. Meg visszakérdez, hogy mit érez itt a testében. Tehát, hogy nem a múltról beszél, hanem arról az érzésről, ami itt és most van benne. Tulajdonképpen ezzel a fajta éberséggel és tudatossággal oda juttatja a szemét, hogy a tudat felett kontroll gyakoroljon. Tehát teljesen tudatos lesz az érzéseire, a test érzéseire, és ezáltal erősödik a tudati fókusz, tudati éberség is. Ugye TK-n is használjuk azt a három alapelvet, hogy megkérdezzük a klienstől, hogy mi ez a gondolat, ami fut a fejében, mi ez a kép, ami esetleg lát, mi a testérzés, és ezeken keresztül, tehát kép, gondolat, érzés, jutunk el az érzelemhez, amire alapból hétköznapi szinten nem vagyunk tudatosak. No. Ja, hát ez olyan szép, a gestált módszer elméleti háttere. Fritz Perls abból indult ki, hogy a kliens tulajdonképpen egy tudattalan részével előállítja a saját problémáját. Tehát egy teljes felelősség ugye a kliensé, én állítom elő a saját problémámat is, csak arra nem vagyok tudatos. És a terapeuta ilyenkor nem áll pártra az ő küzdésében, mert ugye a tudatos része, amit ő megél, a kliens, küzd ez ellen a probléma ellen. Tulajdonképpen a saját tudattalan részével küzd. És ahelyett, hogy a terapeuta együtt küzdene a klienssel a saját tudattalan részével, ehelyett tudatosít, és észrevetteti a kliense, hogy mi történik benne. És vannak ilyen nagy aha élmények, hogy Úristen, tényleg ezt is én művelem. És a tudatosítása tulajdonképpen ugyanaz történik, mint a humanisztikusban elmondtam, hogy egy döntési helyzetben hozom a klienst. És onnantól kezdve a felelősség már az övé. Ő dönthet így is, meg dönthet úgy is. A terapeuta nem akar változást, csak tudatosít és visszajelez. Ezáltal a kliensben egy nagyon mély éberség és tudatosság áll be, és attól, hogy tudatosodik, attól sokszor ez a probléma meg is szűnik. Vagy nem, azt mondja Fritz Perls, hogy a változás az beáll magától ettől a tudatosodástól, ha az a dolga, és nem áll be, ha nem az a dolga. De a kliens innentől kezdve döntéshelyzetben van, mert tudatos lesz arra, hogy azt a problémát ő okozta a saját tudattalan elnyomott részével. És dönthet úgy, hogy folytatja, ha arra valami miatt szüksége van, vagy dönthet úgy, hogy akkor abba hagyja. És az általában én úgy látom a saját terápiámban, hogy ez magától marad abba. Tehát ahogy mondjuk lerajzom a játszmakörömet, és ahogy már ott van, és le van rajzolva, és szétszincálva, már nem tudom úgy csinálni. Pedig ilyenkor a felszólítás az az, hogy csináld pontosan ugyanúgy. És már nem tudom, basszus, már tudom a következő lépést. És akkor már nem megy úgy, hanem rajzolok egy következő kört csinálok egy másik irányba.
És ezt magadnak
rajzolod? Dehogy is.
Vagy hát ez így a kliensen van, vagy ez így magadnak, amikor itt dolgozol?
Ne, hát a saját terápiámban a saját játszmakörömet, a kliensemmel a kliens játszmakörét.
Hát ez amikor ketten vagytok ott akkor. Az
egy nagyon jó kis tudatosítási technika egyébként, hihetetlen, mit hoz ki.
És ez egy ilyen lelki folyamat, hogy megtettél egy lépést, és akkor, tehát hogyha már az felszínre jött, akkor utána már nem tudom még egyszer, ugye azt mondom, akkor már lépne, tovább a lélek, vagy
ez... Öntudatlanul ugye visszam a játszmáimat a minták alapján. Hiába határoztam egy gyerekkorom, hogy nem fogok úgy viselkedni, mint az anyám, vagy mint az apám. Nagyon erősen, és erőből nem tudok megváltozni. Viszont ahogy ezt így kiteszem és lerajzolom, és tudatosodom, onnantól kezdve nem tud tovább úgy menni. Tehát én azt gondolom, hogy ez az egyetlen lehetőség arra, hogy változtass. Hogy nem akarsz változtatni. Tehát amikor erőből akarsz változtatni, akkor az úgy nem működik. Annál erősebb lesz, és energiát adsz neki azáltal, hogy küzdesz ellene. ugye itt is az történik, hogy a kliens küzd ezzel a tudattalan részével, és minél jobban meg akar változni, és nem akarja csinálni, annál erősebb lesz az a tudattalan része, mert ugye elnyomja. És annyira visszahelyezi egyébként Fritz Perls a felelősséget és a döntést rád, hogy azt mondja, hogyha mondjuk fáj a fejed, neked most fáj a fejed, Bea? Aha, és néha becsukod a szemed, azért néztem.
Igen, hogy igen.
Jó, oké. Okay. Eljutott eszembe. Hogy akkor azt mondja, hogy miért fájdítod meg a fejed? Fáj a vállam, hogy miért fájdít? Tehát, hogy te megfájdítod a válladat. Jaj, de feszül a vállam. Feszítem a vállamat. Amikor azt mondod, hogy szorít a gyomrom, nem a gyomrom szorít, én szorítam a gyomromat. Tehát a teljes felelősség a tied. Nagyon sokszor használjuk ezt a személytelen kifejezést terápiában, visszaköszön, meg a saját szavaimból is, csak arra nem vagyok annyira tudatos, hogy valami történik velem. Szóval általánosan. Hát nem én csinálom. Jön ez a fránya depresszió, és beszippant. Ez egy gyönyörű, metaforikus kép. Jön a depresszió, és beszippant. Tehát depressziót hozok magamra, vagy depressziót generálok magamban, mondja Fritz Perls. Tessék? Na ez is van, ezt mondom. Fritz Perlsnél ez nem az egyébként még. Én csak magamra helyezem a hangsúlyt, mindenért vállalom a felelősséget, mert mindent én generálok magamban. Tehát nem a depresszió szippant be, tehát ott nem létezik egy depresszió, szürke árnyal jön, és akkor simbe szippant. Depressziósá teszem magam. Abban meg segít a terápia, hogy ezt hogyan csinálom, milyen lépései vannak, hogy elérjem azt, hogy depresszióba tegyem magam. Mondjad!
Mondjuk egy beleszületett fizikai probléma,
Miért volt erre szükségem? Aha. Ugye a betegség az valami miatt ott van. Én javaslom a Hammeri módszert tanulmányozni. Hammer. Ujgermán orvosi medicina. Rákból, holyagrák? No. Jó, tehát itt egy belső döntés, minden olyan folyamat, amit úgy gondolok, hogy valami történik velem. Innentől rájövök és tudatosodom, hogy azt is én történtetem magammal, és visszaveszem a felelősséget magamra. Van egy szabály a gestalt módszernek, hogy amikor a kliens egy harmadik ott nem lévő szeméről beszél, ez amit kérdeztél az előbb, hogy egy harmadik ott nem lévő szeméről beszél, aki nekem mindig ezt meg azt okozza, akkor elkezdem arra hívni a kliens, hogy beszéljen róla második személyben. Tehát, hogy odarakok egy széket, és azt mondom, hogy mondd neki. Nekem ez nagyon összecseng például Wilbernek a 3-2-1 árnyék módszerével, ha ismeritek. Nem? Aha. Az, amikor ugye azt mondja Wilber alapjaiban, hogy az árnyék személyiségedet, a tudattalan elfojtott érészedet kirakod a világba, és marha dühös vagy rá. Én nagyon. Azt mondja Wilber, hogy kezd el mondani neki egyes szám második személybe. Tehát, hogy te. Utána kezd el mondani belsővé válás önmagadnak. Mintha benned lenne. És tulajdonképpen ez a belsővé válás önmagamba visszahozása. Ez a harmadik lépés. Azonosulok ezzel. Ez a harmadik lépés ennek a 3-2-1 árnyék modulnak. Aha. Például iszonyú dühös vagyok. Mindjárt kitalálok valamit, hogy kire voltam dühös. Aha. Mondjuk egy munkatársamra nagyon dühös vagyok, Péter. Péterre dühös vagyok így, meg úgy, meg amúgy, mert hogy átcsesztél, és nem figyeltél oda, és későn adtad le a munkát. És hogy megint késel. Én bezzeg nagyon pontos vagyok, mondom ezt a tudatos részemmel. Utána azt mondom, hogy Péter, te késel mindig, nem vagy pontos, és mindig átcseszel, ígérgetsz, és nem vállalod, vagyis nem teszed meg a vállalásaidat. És utána viszont behozom, hogy nem vagyok pontos, késem, és amit vállalok, azt nem teszem meg. És akkor ilyenkor nagy tantuszleesések vannak, mert ez a mi elnyomott árnyék személyiségünk, és ilyenkor tettem belsőre, és élem meg belülről, és vállalom föl. Ezt egyedül elég nehéz eljátszani, de Wilber arra biztat, hogy azért egyedül is működik ez a módszer. Az ELP-ben egy modul egyébként. Persze. Vállalt magad. Erről szól a mai napunk.
Szoktam beszélgetni magammal, mindig jól vagyok. Úgy szoktam hívni magam, hogy tündérkél, valamit nem úgy csinálok, vagy nem, azt mondom, hogy tündérkél, akkor most mi van, azt csinálok, és akkor nekibújulok, és megcsinálom. Akkor én ezt alkalmazom, ezt kevesen? Annyit, hogy tanultam volna?
Nem, én nem ismerem a te folyamatodat.
Kívülről látom, hogy mit csinálok. Én az, hogy este kérdezem, hogy a dolgok, és akkor valaki kívülről figyel, és akkor megszólal, hogy a tündérkél, most nem veszed észre magam, és megint lesüllekél.
Aha. Én inkább azt gondolom, hogy te az én részeiddel beszélgetsz. Aha. De terápiában azt is használjuk, hogy az én részeinket tudatosítjuk, és általában, hát rengeteg én részünk van, egyszer elkezdtem összeírni, és ilyen 60-valahány körül tartottam, amikor abba hagytam. De hogy ugye az én részeinknek hangja is van. És hogyha ezt belül meg tudod fogalmazni, én azt tudom, hogy ez egy én rész párbeszéd. Aha, aha. Ez itt más, ez olyan, amikor kívülre helyezed egy elnyomott én részedet. Oké, tehát valaki más hibáztat, az nem te vagy. Itt te belül beszélgetsz önmagaddal, az én részeiddel. Melyikhez? Aha. Nem, ősszel indul nekünk következőnk, illetve másodiktól ti is tanuljátok itt is. Az azt gondolom, hogy egy kis betekintés, amit itt tanultok, ha azt tetszik és szeretnéd ezt begyakorolni, akkor gyere külön csoportba. Bence ősszel indított egy csoportot, San Orange-ban, mi pedig februárban, ugye? Ja, na, minden is. Ugyanez, terápiás kommunikáció tréning. Nem, mi a Szidhártában vagyunk. Az egy zárt csoport, tehát az első alkalom után bezártuk, és onnantól kezdve nincs új bejövő. De na, szeptemberben indul a következő csoport. Mondja, Demese! Azt mondják, hogy igen. De ezt mondják ugye a hétköznapi beszédben is, hogy ami a legjobban idegesít a másikban, az tuti, hogy benned van. És a legjobb tükör nekünk, és aki a legjobban idegesít minket, ugye ez a párunk. És hát így is választunk párt, hogy az én elnyomott tudatalatti személyiségem rárezeg az ő én részeire, mert ugyanaz tükör. Aztán idő után elkezd idegesíteni, hogy szembenézzek önmagammal állandóan, mert ő erre emlékeztet, az én elnyomott én részeimre. Ami először marha vonzó, később meg már baromi idegesítő. Bocs, mondjad?
Pozitív elnyomott. Aha. Olyan is van, hogy valaki a jótékonyságát nem éli meg.
Abszolút. Ugye ez az abortált önmegvalósítás, mert Rogers azt mondja, hogy alapvetően az ember jóságos lény. És pozitív. Azt is elnyomjuk, mert megtanítanak minket, hogy elnyomjuk. Ugye a pozitív érzelmek kifejezés az a legtiltottabb.
És akkor az majd felizolizáljuk, és akkor a másik, hanem, hogy milyen ember fantasztikus,
vagy minden. Vagy éppen rohadtul idegesít, hogy miért ölelget meg mindenkit. Tehát hallottam olyat, hogy valaki a Brigittéről nyilatkozta az, hogy fúj, de nyálas, és hogy megjátsza magát, miért kell így ölelgetni. Aha, pontosan. Mondja, Demese.
Csak még egy gondolat, hogy akkor tulajdonképpen a spirituális fejlődésnek nem a fontos része, hogy minden én részünket tudjuk azonosulni,
Abszolút. Még nem. Még nem. Beléptél az előszobába. Emlékeztek a Maslow-nak a piramisára? Hogy az önmegvalósítás után jön a transzcendencia valós szükséglete. Önmegvalósítás egyenlő azzal, hogy önmagamat vállalom teljesen. És integrálom a tudattalatti részeket is. Ez nekem úgy állt össze, hogy olyan, mintha egy ilyen nagy tojás lennénk, és középen van egy a megnyilvánulás határa, mondjuk Kaczmínszki szerint, és felül van a tudatos rész, amit élünk, és alul vannak a tudattalan elnyomott én részeink. És egy terápiában tulajdonképpen az történik, hogy a tudattalan elnyomott én részeinket, amit nem hagyunk megnyilvánulni, felhozzuk. Ugye ez egy hosszú terápiás folyamat. Folyamatosan, ahogy tudatosítanak rá, így jönnek fel ezek az elnyomott tudattalan én részek. Tehát a pincéből felengedjük őket. És ez a vonal, ez a hártya, ami elválasztja a tudatos és tudattalan részt, ez egyre lejjebb kerül a tojásban. És aztán az önmegvalósított, vagy integrált személyiség, ugye az, akinek ez a hártya nem tűnik el, de hogy így nagyon az alján van, és kevés tudattalan elfojtott én rész van a pincében. Így? És akkor már van helye a spiritualitásnak. Egyébként a spiritualitás nagyon sokan ezelőtt a lépés előtt valamilyen menekülési folyamatnak, vagy valamilyen egós játszmának a részévé teszik. Nagyon sok olyan embert lehet látni az ezoterikus körökben, akiről neked is leri, hogy Úristen, annyi problémája van, és akkor ilyen szent dolgokról beszél köztem. Akartál valamit mondani, Szeréna? Na, jól elkanyarodtunk. De tulajdonképpen ezzel jutunk el oda, hogy játszomentesen, tehát lerakjuk a personánkat, és teljesen vállaljuk mélyen a felelősséget önmagunkért. A fájdalmainkért, amit mi okozunk magunknak, a gyomorfekkéért is, amit mi okozunk magunknak, tehát az összes testi tünetért is, és minden döntésünkért. És itt tesszük le a játszmát. Jaj, hát és Fritz Perlsnek van a gestalt imája, ezt lehet, hogy ismeritek, ezt felolvasom nektek. Én vagyok, te vagy. Nem azért vagyok ezen a világon, hogy az elvárásaid szerint éljek, és te sem azért vagy a világon, hogy az elvárásaim szerint élj. Te vagy, és én vagyok. Ha így egymásra találunk, az csodálatos. Ha mégsem, akkor nincs mit tennünk. Van egy olyan változás, hogy ha mégsem, akkor az is rendben van. Szóval teljesen úgy hagyom a másikat, ahogy van. A saját szentségében tisztelem. Szabadon hagyni. Ugye ez a B értékeknél jön ott a Maslow felső szintjén. Na. Ja, ez nem a háttere. Ez a valóságban úgy valósul meg, hogy a csoportban, ezek ilyen kis mini csoportokban történnek, a gestalt terápiák. Egy egyénen van általában a fókusz egy ülés alatt. És ezek a csoportok általában egy-két naposak. Tehát nem egy hosszú csoport folyamat történik ilyenkor. Lesz szerintem gestalt órátok, és ha minden igaz, akkor kaptok egy kis ízelítőt belőle, hogy mi történik ott. Nem holnap, hanem utána következő hétvégéteken. Jó, Fritz Perlsnek dolgozott az én részekkel, amit az előbb elmeséltem. Az én részeket tudatosította benned, ahogy te elmondtad, hogy beszélgetnek az én részeid. Ő ezzel dolgozott terápiában, és segített tudatosítani őket. Egyébként meditációban nem tudom, hogy voltatok-e elvonuláson. Ott nagyon sokszor ez történik, hogy maguktól jönnek föl és tudatosodnak az én részek, és ilyen hihetetlen hangon beszélnek, és egy ilyen tömeget érzek a fejemben. De annyira küzd a tudat az ellen, hogy ugye az én kép lerombolása ellen is, illetve egy nem hétköznapi szinten inger megvont környezetben van. És ha nincs kívülről inger, akkor belül csinál magának, és hogyha nem beszélgethetsz, akkor belül beszélgetnek az én részek. Mondjad. Bocsánat, mögötted jelentkeztek.
Tehát itt az én részekkel kapcsolatban, hogy olvastam egy könyvet, egy, ez a cím Gambia-járásról, a Bigman is hát.
Uh-huh. Genporosi.
De gyakorlatilag az ugyanerről van.
Tehát én részterápiában, mondom kihangosítva, én részterápiában több terápiás módszer is épül erre. A Big Mind, Big Heart-ot mondod, igen, ami Genporosinak a felfedezése van, ő egy zen szerzetes, és a zen hagyományból dolgozta ki, és rakta össze tulajdonképpen az ego state terápiákkal. Virginia Satirnak is hasonló terápiája van. És a Big Mind, Big Heart nekem azért szimpatikus, mert a spiritualitást hozza be az ego state terápiákba, és azt mondja, hogy minden egyes én részednek van egy pozitív és egy negatív aspektusa, és hogy a kettő között a felső csúcsot kell megélned, vagy érdemes. Tehát azután, hogy tudatosítottad az én részeidet, megnézed, hogy annak az én részednek mi a negatív aspektusa. Tehát mondjuk a védekező énemnek mi a negatív aspektusa, és mi a pozitív aspektusa, és így állsz szóba vele. Esetleg megköszönöd, hogy megvédsz engem ezektől a hatásoktól, hogy mondjuk az én képem torzuljon.
Nekem számomra az volt a kulcsa, hogy miért kell például mozdulat mindig egy
változási között. Na, nagyon érdekes. A mozdulat azért kell, mikor Diane Musso volt itt Magyarországon, akkor is ez történt, csoportosan csinálta ezt a Big Mind, Big Heart technikát, és azt kérte tőlünk, hogy amikor egy-egy én részt megszólít, és egyébként ez terápiában is így van, és beszél azzal az én résszel benned, akkor utána ülj át, vagy változtass pozitúrát, ezzel belehelyezkedve a másik én részbe. És hogyha ezt tovább finomítod, akkor olyat is csinálhatsz, hogy vedd fel ennek az én részednek, a megszületett én részednek mondjuk az ászanáját. Tehát a testi ászanáját. Tehát, hogy lehet, hogy ilyen. Ez is hát, hogy ilyen belül ez az én részed.
De intuitíve a kliens dönti el, hogy mit csinál, vagy fejezi ki? Vagy
kliens a szent. Tehát én nem mondom meg neki, hogy ő hogy élje meg az ő védekező én részét.
Hogy fejezi ki magát ezen belül.
Abszolút.
Akkor gyakorlatilag mindegy, hogy melyik, tehát ezt abszolút nevezeted, akkor ő gyakorlatilag intuitíve választja valamelyik módszert erre a beszélgetésre.
Nem, a módszert azt én hozom be. Tehát a terápiában nagyon fontos a vezetés és követés aránya, ezt fogjátok tékán majd tanulni, hogy van egy humanisztikus tartás, de a humanisztikus terápiában is van vezetés. Tehát a szerencsétlen kliens nem hagyjuk azért magára, és én csak ott ülök. Vannak különféle technikák, például kippel is nagyon szépen lehet csinálni közben ezt a humanisztikus részt. Ugye?
Igen, a házból is kérnek, ugye kidigik a lakókat.
Tehát a kippben is ugyanúgy a hívó képekre visszatükrözök, visszamormogok, de alapvetően vezetek. De a vezetés és a követésnek az aránya olyan, hogy a tehát nem avatkozom bele a kliens folyamatába. Csak segít. Tehát annyit vezetek, hogy ez csak egy segítő dolog legyen, hogy ki tudjon bomlani belőle, ami benne van. Ne, nagyon egyszerű. Marci? Na, én egy gestalt csoporton voltam, ami egy napos volt, és az történt, hogy tulajdonképpen nagyon furcsa volt, mert először baromi unalmas volt. Hát, hogy csak ott ültünk, és állandóan azt kérdezkedte a csoportvezető, hogy és most mi van benned? És amikor már 20-szorra kérdezte, annyira ideges volt mindenki a csoportban, és gondoltuk, hogy most idegesek vagyunk, feszül a gyomrom, ilyenek vagyunk. És aztán valahogy áttört valami, csak ezt kérdezte, hogy mi van itt és most? Mit érzel a testedben? Mi az a gondolat, ami fut a fejedben? És hogy amit érzel, gyomorszorítás, nem a gyomrom szorít, mert a gyomor nem egy önálló íz, hanem én szorítom, és csak ezeket jelezte mindig vissza, és rakta vissza a felelősséget ránk. Megszállt a düh, érted, így jött a düh, és így megszállt, akkor dühös lettem, tehát hogy én vagyok dühös, és én csinálom a dühömet. És csak ezeket jelezte vissza, és valahogy ebből az jött ki, hogy volt egy ilyen átkattanás, És az egész csoport utána így teljesen kinyugodott, és ilyen hihetetlen, empatikus, együttérző, együtt lét lett. Kicsit nekem ilyen encounter feeling. Valószínűleg az itt és mosttal ugyanoda jut el az ember. Meg az, hogy ugye vállaltuk egymás előtt, hogy mi van bennünk itt és most. Szóval nincs igazán ilyen nagy beavatkozás. Van esetleg olyan, hogy az én részeket szólítja meg a terapeuta. Hogyha kétféle érzés, valaki azt mondta, hogy benne kétféle érzés van, szomorúság, fájdalom, itt szorul a szív, és közben görcsöl a gyomra. Ugye minden egyes én résznek, én állapotnak van egy testi kifejeződése is, és itt nem azzal, hogy egyszerre érzi a kettőt, egyszerre csak egy én állapotban vagyunk benne, esetleg nagyon gyorsan változik. Ugye ez a hormonális változással együtt változik bennünk az én állapot. És a hormon válasz az 2,5 percig tart. Hogyha nem ragadsz bele, és csak semlegesen figyeled, akkor 2,5 perc után átvált. De általában ugye a tudatunk beleragad, és pörgetjük tovább. Jó? Tehát ott segített a terapeuta, amikor 2 érzést mondott a résztvevő, hogy akkor melyik az erősebb, és mi van éppen most. Tehát az segített tudatosítani, hogy éppen mi van. Ebben nagyon gyorsan változott ez a kettő. 2 én rész volt benne így folyamatosan váltogatva. Most ilyenkor történik az a gestált csoportokon, hogy megérkezünk az itt és mostba, és létrejön a valós kapcsolat önmagunkkal. Tehát a saját érzéseinkkel, ami addig a hétköznapokban nem valósult meg. Ezek az aha élmények, vagy amire azt mondjuk, hogy hopp, na most leesett. És ezekre az aha élményekre, vagy nagy felismerésekre mondja azt Fritz Perls, hogy ezek a mini szatorik. De azért ez nem ugyanaz a szatori, mint a zenben a szatori, csak ehhez hasonlítja viccesen. Jó? Tehát ez fontos tudni, ez nem megvilágosodás, és nem transpersonális élmény. Na, a következő módszer, ami a humanisztikus alapokra épült ki, Jenkins módszere, a co-counseling. A counseling ugye a tanácsadás, konzultáció, a co pedig ez a közös kooperáláson alapuló egymás terápiázása. Itt az történik, hogy 2 ember megbeszéli egymással, hogy fél időben az egyiket terápiázok, másik fél időben a másikat. És így felváltva. Az nagyon fontos, arra ind Jenkins minket, hogy olyat válasz, aki nem személyes ismerősöd, akivel egyébként nem vagy kapcsolatban. Bizony. Tehát, hogy az üléseken kívül nincs kapcsolatod vele. Jó? Tehát, hogy nincsenek ilyen áttét, viszont áttél érdekeltségek. Fontos a közös keretek, közös megállapodás, szerződés. Tehát mind a 2 fél akarja, megbeszéljük, hogy mennyi ideig az egyik, mennyi ideig a másik. És ehhez egyszerű technikákat tanítanak ilyen co-counseling mini kurzusokon. Azt tudni kell, hogy ezek rövid terápiák, és nem mennek nagyon mélyre. Jó, de azért más, mint mondjuk egy baráti beszélgetés vagy tanácsadás. Na, és fele időben az egyik, a másik fele időben pedig a másik terápiázza másikat. Tulajdonképpen amire fókuszálnak, hogy az itt és mostot élje meg az illető, az önmegfigyeléssel, és ezt úgy érje, hogy tulajdonképpen a figyelmét adja a másiknak. És sokszor maga ez a fókuszált figyelem, ez hívja meg a másikból azt, hogy kibontakozzon és tudjon ömleni. Jaj! Mert nagyon ritka ugye a hétköznapokban, hogy valaki ennyire figyel a másikra, és nem véleményez, nem ad tanácsot, és nem mondja a sajátját. Ugye a hétköznapi beszélgetésekben az van, hogy mondja az egyik is, mondja a másik is, és nem biztos, hogy a másikra reagálok, párhuzamosan mondom az enyémet, meg ő is, és így megy a 2 párhuzamos, és nem egymás felé irányul ez a figyelem. És itt nagyon érdekes, hogy itt nem a terapeuta vezet, hanem a kliens vezet. Ő hozza a problémát, és ő hozza a szerződést is. Tehát megkéri a terapeuta felet, hogy most csak tükröz, vagy másik véglet, hogy adjál tanácsot, majd mondják, hogy te mit tennél az én helyemben. Tehát így megmondja, hogy milyen mértékig szóljon bele. Vagy csak hallgass és nézzél. Ne hümmögjél, ne mormogjál, csak figyelj csendben. Következő ilyen humanisztikus módszer a fókuszolás. Sok helyen rosszul szokták kérni fókuszálásnak, de ez óval van, Gendlingnek a módszere, és meg is jelent egyébként egy fókuszolás című könyve, amiben meg lehet tanulni ezt a módszert. Rogers közvetlen munkatársa volt 10-akárhány évig, és ott dolgoztak ki ezt a módszert. Tulajdonképpen megfigyelte terapeutaként, hogy mitől működik valakinél ez a technika, és mitől nem működik. És azt vette észre, hogy nem is a terapeutától függ a siker, hanem sokkal inkább a klienstől. És figyelte, hogy a kliens milyen tulajdonságokat hordoz, vagy mi az, amitől sikeres lesz a terápia. És azt vette észre, hogy az a kliens, aki képes befelé figyelni, és az érzett érzésre figyelni, tehát nagyon erős fókusza van itt a testben, és erre képes, abból olvassa ki tulajdonképpen a dolgokat, annál sikeres lesz a terápia. És kidolgozta azt a módszert, amivel ezt a képességet tudja fejleszteni, tanítani. Ő azt mondja, hogy figyeld az érzést, tehát testfókuszon van a hangsúly itt is, és abból olvasd ki, miről szól benned a dolog. Tulajdonképpen ilyenkor a kliens jön egy problémával, és nem verbálisan kezdünk el beszélni róla, hanem megnézzük az itt és mostban, hogy mit okoz a testében, de hogy nem csak idáig megy el, hanem azt mondja, hogy koncentrálj a testedre, figyeld, és nézd meg, hogy mit hoz, jobb vagy féltekésem. Tehát nem intellektualizáltan boncolgatjuk analitikusan a problémát. Én végeztem ilyen képzést, úgyhogy elmondom a folyamatát, ha érdekel benneteket, ez még belefér. Tehát itt azt mondja, kicsit olyan a bevezetése, mint a KIP-nek, egy relaxált, enyhén módosult tudatállapotot hozunk létre, hasonlóan, mint a vipasszanában a testérzéseket figyeltetjük végig a klienssel, csukott szemmel van, és arra kérjük meg, hogy csináljon itt a törzsén belül egy szabad teret. Szabad tér az, ahol teret adhat majd a hozott problémának, és azt mondjuk, hogy helyezze bele oda a problémát, csak így képileg. Hozta azt mondjuk, hogy elhagyott a barátnőm, és most nem tudom, mi a dolgom, hogy menjek utána, ne menjek, hagyjam, ne hagyjam, mit csináljak. És csak azt mondjuk, hogy erre a problémával menjen bele ebbe az állapotba, fókuszáljon, nézze meg ezt a szabad teret, és ebben a fókuszált állapotban csak engedje meg, hogy megnyilvánuljon az, aminek meg kell nyilvánulnia, és az lehet egy kép, általában képet szoktak hozni, a testérzésre fókuszál, és engedi megnyilvánulni a fejében, ami jön, vagy lehet néha, hogy egy szó jelenik meg. Sokszor képet hoznak, és a képben van a megoldás. Hogyha elengedi a balagyféltekés, analitikus magyarázást, racionális gondolkodást, és a lineáris logika mentén való megideologizálást, akkor jön a kép jobb agyféltekésen, és mikor kijön ebből az állapotból, akkor utána asszociációs módszerrel megyünk végig azon, hogy ez a kép mit is akar neki mondani. Tehát a szimbólumokat fejtegetjük ki belőle. Előfordul az, hogy jön az érzésből egy kép, és utána a kép átalakul. Közben egy folyamatos verbális dialógus megy a kliens és a terapeuta között, és állandóan visszamormogom neki a kép részleteit, tehát struktúráltatom a képet, és ahogy ez visszamondom neki, és visszahallja tükrözve magát, attól már is alakul az érzés. És észrevesz, hogy jé, már nem is olyan ez a nyomás, vagy szúrás, hanem most lehet, hogy leköltözött, bocsánat, és lehet, hogy átalakult valami egész mássá, akkor megint csak arra kérem, hogy akkor most figyelj meg, hogy ez mit hoz belőle ki. És csak figyeljen erre. Van olyan is, hogy hangot hallanak. Nagyon érdekes, hogy volt, aki szagot érzett. És kiderült, hogy valami olyan fahéjas tea illatát érezte az órában, ami a gyerekkorára vezette vissza, és mikor az asszociációs beszélgetésben ezt végig gondoltuk, akkor jött rá, hogy Úristen, gyerek, korábban felborított egy ilyen fahéjas teát, leforrázta magát, és oda vezethetők vissza a probléma gyökerei. Amit előtte tudatosan nem tudott, mert ez ilyen egy-másfél éves kora körül történt. Szóval ilyen nagyon hihetetlen dolgok tudnak kijönni, és ez tulajdonképpen a testfókuszon keresztül jön elő.
Hogy...
Tehát az, igen, az biztos. Hozzáférünk így, hogy a képeken keresztül a tudatalatti tartalmakhoz, a képben is ez történik. Mondja. Átalakul. Tehát azért nekem az a felelőssége, mint terapeuta, hogy ne hagyjam ott egy ilyen gyomorfeszültségben.
Igen, de akkor mit tesz a terapeuta?
Hogy mit tesz a terapeuta ezzel a gyomorfeszültséggel? Attól, hogy megjelenik képben, ugye a feszültség amiatt jelent meg, hogy volt egy elnyomott tudattalatti tartalom. Nem tudatos rá. Ez a tudattalatti tartalom ugye a tudatos szintre nem engedhető fel, mert védi a személy önmagát. A képbe viszont beleengedi. Tehát beleűrül a tudattalatti tartalom a képbe. Holnap erről többet fogtok hallani. Tehát ott nem olyan veszélyes, és különben is nem tudatos rá balagyféltekénk. A kép megjelenik, és attól, hogy a képbe kiürült a tudattalatti szorongató tartalom, már nem kell lenyomni, és nem kell, hogy fájdítsam magam miatta. És a kép az változik, és az érzés is. Tehát ahogy föltudatosodik egy élmény, ugye az érzés rögtön változik. Úgyhogy az eddigi összes terápiában azt láttuk, hogy maga a tudatosítás folyamata az, ami beindítja a változást. Addig nem hozom ki ebből a relaxált hipnotikus állapotból, amíg nem pozitív érzések jönnek. Vagy hogyha a negatív érzést szoktam skálázni 1-től 10-ig, amíg 2-es fokozatig nem megyünk le, addig dolgozom rajta. Jó, tehát nem szoktak elmenni ilyen gyomorgörcsel a gyomrukban a kliensek. Na. Van a fókusztalással kapcsolatban kérdésetek? Fókuszolás? Képzés? Te is a képzésről kérdeztél. Aha. Keressetek rá fókuszolás.hu, és ott több képzés is van. Akihez én jártam, nem ajánlom. Nem mondom meg. Szóval azért nem mondok én, mert hogy ott nem ajánlom. Egyébként azt gondolom, hogy a fókuszolás valaki önmagában csinálja, szerintem nem működik. Azért nem, mert annyira behúzza a mélybe a hétköznapi ember szintjén, hogyha nincs meg előterápiázva, és verbálisan hozzásegítve, feldolgozva, akkor ez olyan, hogy vagy egy terápiás folyamat, beszélgettek, és néha van egy bemélyülés egy fókuszolással, vagy egy kippel, és utána beszélgetés és feldolgozás ezen a szinten, megint egy bemélyülés. És hétköznapi ember a fókuszolásból nem igazán érti, mit akarok én, mi lenjen meg itt a testérzésem, hogy helyezem a szabadtérbe ezt az élményt. Ez egy tanulási folyamat. Nem tudok. Tehát, hogy én egy helyre jártam, nagyon ritka, mert hogy én azt gondolom, hogy ez egy ilyen kis mini technika, amit tök jól lehet alkalmazni, így integrálva egy csomó technikával együtt, és valamikor helye van, és a képben is szoktam használni. És a TK folyamataiban is nagyon jó, mert ott is a konkretizálásnál ugye a testérzésekre hozzuk a fókuszt, és sokszor ebből a testérzésből én azt láttam, hogy nagyon sokszor automatikusan megjelenik egy kép. Itt azt tanítják meg, hogy mit csinálj ezzel a képpel, vagy hogy csinálj tudatosan mondjuk egy képet. Emese, te jelentkeztél?
Igen, de így lesz, hogy voltam, hogy hogy igen, viszonyára
ha ennek helye van.
Nem olyan lény. Tehát maga az élmény az nagyon előhelyesen voltam. Egyedül voltam, egyedül mentem le a mélyére. Igen ám, csak nem volt ugye segítség, illetve volt, csak nem ott éppen az itt és most van, hanem tehát így egy kicsit hosszabban, nehezebben jutottam el a megoldásra, de egyébként sikerült, és nagyon-nagyon gyorsnak, nagyon hatékonynak éreztem. Tehát azt a, ezt a módszert, vagy a módszert, azt a lényeget kivéve, hogy figyeld a testérzést, menj, ha ott van, menj be, és érd át, nagyon erőteljes, nagyon hatásos,
és viszont nehéz a megoldás, ha nincs éppen volt valaki, aki segít.
Bizony. És sokszor ugye olyan tartalmak jöhetnek fel, amivel nem tudsz mit kezdeni.
Igen.
Igen. Utózvány.
Hát egy kicsit tudtam kezdeni a helyzetet, de nagyon érdekes tapasztalás volt, és az emlék is a kezdőből
volt. Aha. Én ezt nagyon jövőbe hoztam. Jendlin azt ajánlja, hogy mindig segítővel csináld ezt a módszert, bár azt mondja, hogy megtanulhatod egyedül is, de nem olyan hatékony, és egyébként nem is megy olyan mélyre. Tehát a fókuszálás könyvből meg lehet tanulni az alapokat, de azt gondolom, hogy ez is ilyen begyakorlás kérdése egymáson. És a fókuszálás tréningen nagyon sokszor ajánlják azt, hogy csináljatok fókuszcsoportokat. Tehát, hogy egymáson tudjátok ezt gyakorolni és csinálni. Mondjad!
Azt szeretném kérdezni, hogy jól értettem, hogy ez sok embernek használja ez a módszer, hogy szeretnétek elmondani, hogy utána érdekli, hogy ki az, aki ebből tart tréninget.
Igen, tök jó. Aha.
A magyar szimbólum terápiás egyesület az, aki ilyen többek között imádott, és ugye én velük állok főként kapcsolatban. És én úgy tudom, hogy a német piroska például elég kettőnök is
benne. Nem.
Ő egyébként én tréner és meditációs terápiával foglalkozik, és ezen belül én mondtam, hogy ő eléggé rászállszerizálódott erre a fókuszálásra. Úgy tudom, hogy rendszeresen egy időszakban legalábbis rendszeresen külföldi előadókat hívott, és ilyen workshopokat, több workshop egymás mellett zajlik, és akkor ízléseit lehet választani, és oda emeljük.
Aha.
Tehát lehet, hogy ezt is meg kéne érdekli.
Oké, ez tök jó szerintem. Aha. Jó ötlet.
Milyen hosszú ez a képzés?
Ez modulokból áll ez a képzés egyébként, és nekem két havonta volt egy hétvége. Öt modulon mentem végig, a következő modulok már az, hogy taníthassam ezt a módszert. Nem hosszú. Én nagyon sokat használom, de alapvetően azt gondolom, hogy ez vagy egy beépül az egyéb technikák közé. Tehát nem önmagában. Valaki önmagában is használja, nem hallottam még ilyet. Jendlin mondja, hogy ezt lehet önmagában is használni, mint terápiás módszer. Egészségedre! No, és még egy humanisztikus módszer van, ő az egzisztenciális terápia, Rollo May-től származik. Az alapelméletük az, hogy a lét szenvedésteli, tragikus, és hogy az ember két módon éli ezt túl, vagy lázad, vagy pedig bejár egy ilyen szürke hétköznapi unalmas rutin életbe. És ők a kiutat abban látják a két lehetőségből, hogy tulajdonképpen önmegvalósítanak ők is. Kreativitás és az érett személyiség, amit terápiában tudnak létrehozni. Tehát azt mondja, hogy egyetlen módszer erre, hogy a terápiás megdolgozottság során eljutsz arra a szintre, hogy érett személyiség lesz, önmegvalósított személyiség.
Ez olyasmi, mint az asszertivitás?
Igen. Tehát az önmegvalósított személyiség kommunikációs módszere, például az asszertivitás, szerintem a tiszta kommunikáció. Ugye amikor játszamentesen, játszmáktól tisztán kommunikálsz. Írjátok még? Megvan? Oké. És ugye, mint minden módszernek, erőnek, humanisztikus pszichológiának is van kutatási oldala, viszont egészen másként művelik ezt, mint ahogy az eddigi módszerek. Ők a kvalitatív, mérhető módszerek helyett sokkal inkább a fenomenológia irányába mennek el, tehát nagy jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy az átélő hogyan éli meg és értelmezi a saját élményeit. Tehát itt az élmény minőségét vizsgálják, ez a kvalitatívval szemben a kvantitatív vizsgálati módszer. És nagyon fontos jellemzője, hogy nem egy laborban, egy mesterséges közegben hozzák létre ezt a kutatást, hanem a terepmunkán, tehát ők mennek ki a helyszínre. Ezt úgy is szokták nevezni, hogy naturalisztikus módszer. Tehát saját környezetében nézik meg a klienst. Nagyon fontos, hogy hogyan értelmezi a személy az ő saját élményét, milyen jelentést ad neki. Ezt vizsgálja a jelentésadást, a belső megélést, ez a fő szentség. Nyitott kérdéseket használ, tehát nem olyan, mint egy teszt, ahol meg vannak határozva a kérdések előre, és azok közül választhat, hanem teljesen nyitott kérdéseket, annélkül, hogy bármit is elvárna. Nagyon fontos, hogy nincs általánosítás. Nem következtetek mondjuk egy 50-es megkérdezett populációból a teljes populációra. Tehát nem a statisztika miatt veszik föl ezt. Mindig az egyén megértése a cél ezeknél a módszereknél. Ugye az önmegvalósított emberek területén, szemléletében nincs helye az általánosításnak. Tehát ők azok, akik önmagukat valósítják meg, és nem a sémák szerint gondolkodnak. Na, és a végére értünk az elméletnek. Köszönöm a figyelmeteket. Még egy kicsit mondok nektek arról, hogy ez a modernitás, posztmodern és posztmodern korszak, hogy is következett egymás után, és utána elmegyünk ebédelni, és ebéd után gyakorlat lesz. Jó, egy kis ilyen tékás bemelegítés majd a Rogersi módszerekre. Ugye arról beszéltünk az elején, ez a humanisztikus légkör, hogy hogy jött létre, és ugye ez tulajdonképpen a ma működő zöld szervezeteknek, a zöldet azt nem a környezetvédő zöldre gondolnak, hanem a spiráldinamikkal zöldet, ez az önismereti csoportozás, az ökológiai tudatosság, a vegetáriánizmusra gondolok, önmagam felvállalására gondolok, spirituális énekkörökre. Mindennek a gyökere ez a korszak, és ez tovább is fönt marad. És most már túlmentünk ezen a posztmodern korszakon, de azt mondja Wilber, hogy eljött a posztmodern korszak ideje, és nyugaton már sokan ezt élik, ez tulajdonképpen az integrál korszak, amikor azt mondjuk, hogy oké, itt van a, most már túlmentünk, és lázadtunk, és felszabadítottuk a tudatunkat, de hogy kellenek hozzá a keleti spirituális hagyományoknak a tapasztalatai is. És tulajdonképpen itt a nyugati modern, posztmodern szemléletet egyesíti a keleti spirituális hagyományokkal és tudással, és innen, tehát ez haladja meg ezt a zöld korszakot, érát haladja meg ezzel, hogy integrálja a keletet. És az még egy nagyon érdekes dolog, hogy keleten viszont ez nem történik meg, tehát a posztmodern sem, mert ott ugye még a modern korszakot kezdik el most élni, ott premodern van. Viszont ott van a spirituális hagyomány, és az integrál módszer tulajdonképpen ezt a spirituális hagyományt, keletet is átemeli még ide, a zöld korszakba. És így jön létre, így fejlődik ez a poszt-posztmodern korszak, és azt mondják, hogy ez is most már lassan így el fogja érni a kritikus tömeget. Tehát ugye, ami a hippi korszakban történt, hogy ez a posztmodern elérte a 10%-ot, és változott az egész társadalmi értékrend, hogy ez most már nyugati országokban ez most kezdi elérni a kritikus tömeget. Mondjad!
Bizony,
hogy ebben az évben ilyen sok jelentkező volt között. Bizony! Ugye Amerikában meg pláne, de hogy itt Magyarországon is azt látjuk, hogy... Abszolút, abszolút. És ez nagyon furcsa, hogy most idén volt először az, hogy annyira sok érdeklődő volt már, hogy tavasszal kellett csinálunk egy nyílt napot, ahol 40-en voltak. Tehát ez most mégis már tizenakárhány beiratkozott tanulóban jövőre. Tehát ilyen még nem volt. Na, úgyhogy ez itt a poszt-posztmodern énvonalban vagyunk. Van-e még kérdésetek bármivel kapcsolatban, ami eddig elhangzott? Élmény megosztás? Pszichológus hallgatók? Oké. Okay. Na, Akkor mondjad.
Ezek nem lehetőségek. Hiánykeleti szükséglete föl, hogy azok önmegvalósítás, másra figyelés, stb. Stb. Itt inkább az a fő kérdés, hogy föl ébrednek ezek a szükségletek. Tehát, hogy mitől ébrednek föl, mert önmagától
nagyon jó kérdés.
Automatikusan nem ébrednek föl, hogy a szükségleteimet kielégítem, és már megvan a lancsáma, nem tudom, a örök lakása, hanem vagy felébred, vagy nem ébred fel. Hát találkozhatunk számtalan olyan emberrel, akiről mi gondolhatjuk, hogy már aztán minden alapszükségletét kielégítettük.
De ezt te gondolod úgy, nem biztos, hogy úgy éli meg.
Nem biztos, de akkor még ő az.
A te fejedben, de ő ezt nem így éli meg.
De érdekes az. Én egy kicsit lehet, hogy nem is én gondolom, én egy kicsit társadalom központúan gondolom, hogy az elvárás az lenne felé, hogy ha már kielégített, neked kicsit kinyíljon, és oda figyeljen a másikra.
Tehát az a te elvárásod, hogy ő nyíljon ki, és figyelj oda a másikra. Tehát nem a társadalom elvárása. Na, mondok erre valamit.
Na.
Jó? Tehát a te félben ugye az van, hogy ő már kielégítette a szükséget, hogy nyílj már meg, legyél már B értékel, csináld már a B szükségletedet, neked már ott a helyed. Ez az antihumanisztikus hozzáállás, amit megképvisel. Rogers azt mondja, Maslow és Rogers azt mondja, hogy az ember alapvetően, tehát alapvetően hordozza azt a belső szükségletet, ami a belső énfejlődésre vonatkozik, az önmegvalósítás szükségletét. Csak mivel az alatta lövő szükségletek még nincsenek kielégítve, még nem éled ezt a szükségletedet. És lehet, hogy az illető, akire te ezt gondolod, mondok egy példát, az én volt férjem. Iszonyat sok pénze van, és én is mindig ezt mondtam, miért nem ébredsz már föl, és mész már a spirituális ösvényre, vagy valami. És még mindig ott tart, hogy húristen, biztonság, és még mindig csak a biztonsági szükségleténél tart, mert ő még mindig azt érzi, hogy nincs biztonságban. És soha nem lesz, valószínűleg neki egy terápia sokat segítene abban, hogy miért nem őrzi ő magát biztonságban, x millió forinttal, nem tudom hány autóval a garázsban, és villában, és ő nem érzi, pedig te azt gondolhatod, hogy ennek már rég meg kéne történnie. Valószínűleg olyan gyerekkori trauma érte, amit ez az alap biztonság érzete folyamatosan kielégítetlen marad. Most egy terápiában ezt segítjük fejlődni és gyógyítani.
Csak felterítően, lehet, hogy nyilván egy magamról beszélek.
Bizony.
A titusi ember nem jut el terápiába.
Már ez egy fejlődés lenne.
Az egy fejlődés lenne, jól mondod. Abszolút. Ezt kívülről nem lehet facilitálni, vagy erőltetni. Tehát erre vagy megérik valaki, vagy nem. Ő ott le van ragadva, áll szükségletén. Alapvetően, hogyha ő úgy éli meg, hogy kielégítődött, akkor ez egy törvény, hogy megjelenik. Ez az evolúció, vagy holonnak törvénye is, majd Wilbernél tanuljátok. Ez természetes folyamat, hogy megjelenik a következő szükséglet, és felfelé megyünk, fejlődünk.
Én nem az szabad ebben, hogy ilyen kijelentő módban beszéltük erről, megjelenik.
Nem. Ha kielégítő módon, vagy elégséges módon kielégítődött az alsó, akkor mindig megjelenik. De neki az nem elégséges. Az elégséges, az mindig a személy határozza meg, az egy belső, nem mi kívülről. Neked már elég kéne, hogy legyen. De neki nem. Hajaj, ott az Árpi nagyon régóta kalimpált, vagy integet.
Ha egy szükséglet kielégül, akkor mindig megjelenik a következő.
Abszolút.
Nekem ezzel kapcsolatosan most felmerült benne egy kérdés, hogy a szükségleteknek a készlete mindenkinél egy formatára.
A készlete?
Ugye a mennyiség.
A mennyiség?
Hát
Nem. Tehát, hogyha ezt kérdezed, hogy ugyanannyira van-e szükségünk, mindenkinek másra van szüksége.
Ezt kérdezem, tehát most, hogy ha az rossz, hogyha valakinek kevesebb szüksége van?
Semmi vagy sem rossz.
Abban is szükségletben kevesebb a készlete.
Ha az a kicsi szükséglete is kellő mennyiségben elégségesen kielégült, akkor megjelenik a következő. Lehet, hogy valakinek mondjuk elég, hogyha csak megvan a száraz kenyér és a víz, de valaki meg ilyen gasztronómiai élvezetekre vágyik.
Na ez meg a kérdés, hogy most itt akkor nincs norma.
Nincs norma, abszolút. Nincs jó és rossz. Az jogos, ami benned van.
Ez az főleg az előbb a szállapodára is, hogy őnek jelenleg a kenyér. Aha. És
le kell a gasztronómiai. Ugye a száduknál is elég neki, hogyha van mit tenni és inni, és abszolút mindegy, majdnem, hogy mit. Itt volt.
Igen, ilyesmit akartam én is kérdezni, hogy mi van, ha valakinek kicsi az igénye, és...
Oké, tök jó, gyorsabban jutsz el a transzcendencia szükségletéig. De az nagyon fontos...
Szabadabb érzés is.
Aha. Az nagyon fontos, hogy azt mondjam azt, hogy a transzcendencia valós igénye, amikor kész vagy rá, az akkor jut el, amikor legalább elégségesen kielégültek az alatt levő szükségletek.
Ezeket az igényeket tanuljuk, vagy ezt hozott?
Nagyon jó kérdés. Szerintetek? Tehát az igényeket, a szükségleteket tanuljuk, hogy mire legyen szükségünk, ugye? Vagy hozzuk? És is? Családi vonás? Család, sok kísértés! Ingerek! Ott hátul ketten is jelentkeztek!
Én például szeretek így, egy csakrákon gondolkodni.
Aha. Ugyanez. Uh-huh. Gyökér csakra a biztonság. Abszolút. Erre egyébként nagyon érdekes a kundalini felébredés, ugye azt mondják, hogy a kundalini is lentről indul. És szerintem, hogyha a szükségleteit kielégítettek lent, akkor indul föl. És ugye végigmegy az összes csakrádon. És szerintem a maszlói piramisok szintjét gyönyörűen össze lehet hozni analógiában a csakrákkal. Neked volt valami mondásod? Aha. 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 Ja, ja, ja. Vagy kielégítette? Aha. Ja. Vagy Edith volt még valahol.
Igen, Zsuzsa. Nem fogalmazódott meg rendesen bennem, úgyhogy majd...
Még érleled?
Ezek azt tanult.
Várját mondta. Tessék. Egészséged.
Úgymond állati, és mi az emberi, vagy a társadalomból származom. Mm. Ez a Rogers-i iskoláról, amit mondtál, eszembe jutott, hogy ugyanakkor a Csányi Vilmosnak, ami a tanár tekintély problematikával összefügg, van egy olyan elmélete vagy ideája, hogy ugye az ember az falka állat alapvetően, és hogy a falka tagjai a falka vezértől tanulnak. Tehát hogyha nincs meg egy tekintélye a falka vezér a tanárnak, akár így, akár úgy, akár így, akkor az az oktatás nem lehet eredményes. Tehát a Rogers iskolában is gondolom, valahogy a tanárnak el kell érnie a tekintélyt abban a csoportban.
Jogos.
Ezt számomra nagyon nem tudom, hogy megy ez kérdezni.
Működik. Ádám, szeretne válaszolni neked.
Én azt tudom erre mondani, hogy, hogy van a hagyományos iskolában egy tekintélyet tanárnak, az honnan fakad a rendszerből, kívülről fakad. Ha ő a tanár, neki van egy pozíciója.